Kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, egy adósságunk van még, és röstelem, hogy ezt nem hoztam szóba az imádságnál, hogy ma kezdődik zsidó testvéreinknél az új év, és kívánunk boldog új évet, édes évet zsidó testvéreinknek, sok-sok szeretettel. Ez a bűnbánatnak is az alkalma mindig, mert ezzel kezdődik az év, nem feltétlenül úgy, mint polgári népeknél, más népeknél, ahol inkább helye húja van ilyenkor. Zsidóságban ez a magunkba tekintésnek és a dolgok újra rendezésének az időszaka. Ezt a kétnapos ünnepet követi 10 bűnbánó nap, és utána van annak ünnepélyes alkalma. Ismét elkötelezzük magunkat az Úr mellett. Hát, jó lenne ebben is követni zsidó testvéreinknek a szokás rendjét, Isten áldja meg az ő népét. Isten szent igéjét ma Jeremiás könyvének a 17. részéből olvasom. Izsaiás könyvének 17. részéből az 5. verstől felállva hallgassuk az igét. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve, mert olyan lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint. Mint a fogolymadár, mely fiakat gyűjt, amelyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán, az ő napjainak felén elhagyja azt, a halál akkor pedig bolondá lesz. Ó, dicsőség trónja, kezdettől fogva magasságos, szentségünknek helye, Izraelnek reménysége, ó Uram, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek, akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élővizeknek kútfejét az Urat, gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem. Eddig olvasuk a szent ígét, tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, mindenkinek feltűnt nyilván, hogy ez a kis szakasz bizonyos részleteiben nagyon hasonlít az első Zsoltárhoz, amelyik szintén szembeállítja egymással a kétféle embert, az egyiket, aki önmagában, emberi dolgokban, az emberi erőben bízik, és a másik embert, aki rádöbben egyszer csak élete során, hogy az erőforrása nem önmagunkban van, és az erőforrása nem az emberekben, és nem a nyers erőben rejlik, hanem a mindenható és örökkévaló Isten az, aki az ő erejét adhatja a jó ügyek mellé, és azt szeretné, ha bennünk is gyümölcsöt teremne a vele való kapcsolatunk. De hadd kezdjem ennek a kis szakasznak a kibontását azzal a gondolattal, ami itt mint egy bevezető vagy narratív tett a szerző Jeremiás részéről, aki nem titkolja, hogy ez nem az ő gondolata, amit most elhangzik, hanem azt mondja, hogy ezt mondja az Úr. Mert mondanak sok mindent emberek is, van egyfajta vélekedés a világban azokról a kérdésekről, amik elénk kerültek. Mit mondanak az emberek? Az emberek azt mondják, hogy sok mindenfélében lehet bízni, jó taktikában, szövetségesekben, és hát az erőben, ami részben anyagiakból, részben pedig fegyverekből áll esetleg, és akinek a kényszerítő hatalom a kezében van, az bármit elérhet. Ide tartozik az információ, uralása is az embereknek. Azt mondjuk, amit mondani akarunk, és ezzel manipulálhatjuk őket. Ezt mondják az emberek. Ezt mondják az emberek, és mi hajlunk rá, hogy higgyünk nekik, mert azt gondoljuk, hogy a sikereik igazolják a véleményüket. Tömegek állnak esetleg melléjük, és el tudják érni a céljaikat. De mit mond az Úr? Mit mond az Úr? Van-e vajon Isten igéjének becsülete mi előttünk? Ez itt most a nagy kérdés. Olyan sokszor elmondtam másút is, és most is csak ismételem magamat, meg másokat is, nyilván hasonlókat mondtak már, hogy az embereknek és köztük a hívő embereknek nem az a problémájuk, hogy nem értik teológiai vagy filozófiai műveltség hiányában azt a kérdést, hogy van-e Isten vagy nincs. Mert ez azokkal az eszközökkel, amikkel megértjük a világ dolgait, még akkor is, hogyha mindennek a megértéséhez Isten az embernek az értelmét használja alapvetően, Isten nem tartozik ezek közé, a dolgok közé, akit egyszerűen csak értelemmel fölfoghatunk, mert nem része a teremtett világnak. Mi csak a teremtett világot tudjuk megismerni. Isten nem része ennek, hanem fordítva van, a teremtett világ része Istennek, és annyit értünk ő belőle, amennyit ő hajlandó önmagáról elárulni. De nem az a probléma, hogy mi nem értjük, hogy hogyan működik ő, hanem sokkal nagyobb probléma, mintha az egy lépéssel már tovább lenne, hogy ugyan van bennünk vagy meggyőződés, vagy ahhoz közeli gondolat arról, hogy ő létezik, de nem vesszük őt komolyan. Nem vesszük komolyan, amit mond. És ugyanebben a helyzetben vannak sokszor jó szülők, ugyanebben a helyzetben vannak jó pedagógusok, akik attól szenvednek, hogy nem veszik őket komolyan. És sokszor az emberek önmagukat sem veszik komolyan, pedig vannak tapasztalataik, csak újra és újra belesétálunk ugyanazokba a csapdákba. Hasonló a helyzet az örökkévalóval is, nem vesszük őt komolyan. Heller Ágnestől idéztük egyszer már, hogy amikor a rabbiának azt mondta, hogy ő nem hisz Istenben, akkor a rabbi azt mondta, hogy nem is azt kell, hogy Isten nem azt akarja, hogy higgyél benne, hanem hogy tartsd meg a parancsolatait. Vedd komolyan. És ezek a parancsolatok nem csak a vallásos emberek számára jelentenek valamit, hanem a világ összes teremtménye számára. Ezért szokták zsidó testvéreink ilyenkor, Rosh Hashanókor, új évkor mondani, hogy ez nem csak az ő ünnepük, ez az egész emberiség fontos ünnepe, mert ilyenkor elmennek a népek Istennek, a jó pásztornak a botja alatt, aki méri az ő életüket úgy, ahogy most ebben az igében is van, hogy Isten az, aki a szívet, a versét vizsgálja, és az emberek gyümölcsei, tettei alapján ítéli meg, hogy jó irányba megyünk-e, vagy kell-e valamit változtatni, valamit igazítani az életünkön. Netán megtérésre van szükségünk arra, hogy újra fölvegyük a helyes irányt. Bizony komolyan kellene venni az Úrnak a szavát. Ezt mondja az Úr, mondja Jeremiás. Mondhatnék bármi mást is, lehetnék népszerű szónok, kérész életű politikus, aki azt mondja, amit az emberek hallani akarnak, legyen az félelemkeltés, vagy legyen az hamis ígéreteknek a csokra. Mondom ezt, és akkor népszerű leszek esetleg, de nem azt mondom, ami az én népszerűségemet szolgálja. Ezt mondja az Úr. Ezt mondja az Úr, és én azt mondom, ami Istennek a véleménye. És Istennek az a véleménye, hogy kétféle ember van. Itt férfit mond a Biblia, de kérjük a mi kedves ő testvéreinket is, hogy ők is vegyék hasonlóan komolyan ezt. A héber nyelvben a férfi és a nő, más nyelvekben is egyébként ugyanarról a tőről képzett kifejezés, az Ádám szó is egyformán jelenti a nőt és a férfit is, az embert jelent az a szó. Szóval átkozott az az ember, mondjuk inkább így, aki, és itt három dolgot mond a Biblia, aki emberben bízik, és ez nem azt jelenti, hogy boldogabb és áldottabb az, aki állandóan bizalmatlan, aki nem bízik az emberekben. Nem erről van szó, hanem átkozott az az ember, aki inkább emberekben bízik, aki hiszékeny. Nem bizalommal teli, hanem hiszékeny, akit állandóan orránál fogva lehet vezetni. Az átkozott az nem azt jelenti, hogy valami különleges büntetést kap Istentől, hanem azt jelenti ez a kifejezés itt, hogy nagyon nagy probléma van vele, nagyon nagy baj van vele, nem ébred rá arra, hogy nem egy másik gyarló, halandó embernek kell a bizodalmát vetni, és állandóan egyik szemétől a másikig fut, emberek véleményére épít szüntelenül, és akkor is, ha becsapták egyszer, újra visszamegy a következő pofonért is. Tehát nagy baj van azzal az emberrel, aki emberekben bízik, a másik dolog, hogy testbe helyezi az erejét, és itt a magamutogató világtól kezdve, mert talán soha nem volt akkora piaca az emberi húsnak, mint mostanában van, hányan közlik magukról a minél előnyösebb képet, mit meg ne tennének azért, hogy átalakítsák, átszabják magukat, mert a test a fontos, amely elmúlik, és amelynek sokan nem engedik meg, hogy szép öreg külsejét is megmutassa, mintha elkezdenénk most így ősszel a megsárgult leveleket visszafesteni zöldre. Milyen nevetséges lenne, ugye? Vagy visszaragasztani pillanatragasztóval a lehullott fa leveleket. Nem, ami lehullik, hadd hulljon le. Ami megsárgul, hadd sárguljon meg. Mindig meghat az őszi természet cingazdagsága. Csodálatosak az idős emberek. Nem csak azért mondom, mert már én is ebben a korban vagyok. Nem önmagamról akarok beszélni, de hát vannak köztünk festőművészek is, akik tudják, hogy milyen csodálatos a hervató világnak a látványa is. Tehát átkozott az az ember, aki a testbe helyezi az erejét, ami elmúlik. És harmadszor pedig azt mondja, hogy átkozott az az ember, akinek eltávozott az Úrtól a szíve. Most a szív a bibliai antropológiában nem az a kis motorcsak, amelyet jól-rosszul ismerünk, és amely a vérkeringést működteti, hanem a szív bizonyos érzelmeknek, gondolatoknak, szándékoknak a helye is, a vesével együtt. Nem csak a kiválasztás eszköze, megint csak nem csak a testről beszélünk. Tehát az, amikor a szíve eltávozik valakinek az Úrtól, akkor megmaradnak esetleg a külsőségek, megmarad a vallásosság, megmarad a valahová tartozás sokszor agresszív öntudata. Verjük az asztalt, üvöltözünk, mintha egy kocsmában lennénk, hogyha mondjuk például a mi nemzetünket valamilyen fajta sérelem éri. Tessék megadni a tiszteletet a mi nemzetünknek. Mondjuk talán esetleg pedig soha nem szakadt meg a szívünk a hazánkért, vagy nem volnánk képesek áldozatot hozni érte. Az Úrtól eltávozott az ő szíve, ez nem azt jelenti, hogy esetleg nem megy templomba az illető, vagy nem vett keresztet, ha a katolikus, vagy nem tesz a nyakába olyan fajta jelet, ami erre vagy arra utal. Amikor a Bibliában Isten azt mondja, hogy ne külsőképpen metélkedjetek körülüzeni, hanem a ti szíveteket is metéljétek körül, akkor ez nem egy szívoperációt jelent, hanem azt jelenti, hogy azon a szinten is ragaszkodjatok az Úrhoz, amit ő vizsgál, ő lát igazán, amit a külvilág nem érzékel. Isten az, aki látja a szívek szándékait, a szándékaik fészkét, ahol megfogannak a gondolatok, és nekünk nem egymás előtt kell megtévesztő módon, akár hegyen épített városnak titulálva önmagunkat, látványosan, demonstratíve keresztényeknek, vagy hívő embereknek lennünk, hanem arra vágynánk, hogy Isten is azt mondja, hogy jól van, jó szolgám, amit csinálsz, az rendben van, mert ezek jó gyümölcsök. De ha ő nem mondja ezt, akkor mit ér az olyan szív, ami az Úrtól eltávozott? Azt üzeni az Úr, ezt mondja az Úr a prófétán keresztül, hogy olyan lesz, mint a hangafa a pusztával. Nem tudjuk pontosan, hogy ez milyen növény, mert nem lehet jól lefordítani, valamilyen fenyőféle állítólag, mintha eltévedt volna. Magányosan áll a pusztaság közepén egy fa, tengődik, aztán lassan elszárad. Biztos láttunk már ilyet, messze minden egyéb növénytől áll. Festők számára jó téma lehet, nem mondom, hogy esztétikailag nincsen benne semmi üzenet, de van, csak nincs benne élet, és az ember megrendülten szemléli a vázat, ami valaha arra teremtetett, hogy árnyékot adjon, hogy a madarak fészket rakjanak rajta, vagy esetleg gyümölcsöt hozzon. De elszáradt, és lassan már csak fűtőerő van benne, egy idő után szinte az se. Olyan lesz, mint a hangafa a pusztában, nem látja, hogy jó következik. Örökké morog, örökké zúgolódik. Ilyen bölcsességeket őriz meg a maga számára, hogy ritkán jön valami jobb. Hányszor hallottam ezt? Vagy a baj nem jár egyedül. Három a magyar igazság, és ha egy baj volt, akkor jönnek utána a többi bajok is. Hát ez az az ember, aki emberben bízott, akinek a szíve eltávozott az Úrtól, aki a testbe helyezte az erejét, az nem csoda, hogy keserű lesz. Nem látja, hogy jó következik. Szárasságban lakik a sivatagban, sovány, lakhatatlan földön. Ugye minden képet csak egy dologra lehet használni, mert ugye a fa, ahol kinőtt, onnan sajnos nem tud igazán elmenni, bár egyesek megfigyeltek olyasmit is, hogy a fák tudnak egy kicsit vándorolni a víz felé. Nagyon érdekes dolog. Ha nem is nagy léptekkel, de meg tudnak indulni az erdők, nem csak Shakespeare figyelt föl erre. És akkor nézzük a másik embert. Áldott az az ember, aki viszont az Úrban bízik. A hit és a bizalom ugyanazok a szavak, és még az is meglephet bennünket, hogy az ámen szó és a hitvallásnak a szava. Tehát amikor elmondtuk most a mi atyánkot, és ugyan én nyitott szemmel szoktam itt imádkozni, hogy legyen valami kontaktusunk, mert rájöttem, hogy hogy mindenki más is többségében nyitott szemmel imádkozik, nem baj ez, nem kell lecsukni a szemünket feltétlenül, de nem néztem a száját a gyülekezetnek, hogy tetszene-e mondani a mi atyánkot, de aki mondta, és a végén azt mondta, hogy ámen, az azt mondta, hogy én ezt hiszem, amit mondtam. Hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség például. Vagy, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, hiszem, hogy te meg fogod adni. És azt is hittel vallom, hogy ez nekem elég. Hogy nem versenyezni akarok a gazdagokkal, hanem most megvallottam, hogy engem hozzá csak az köt a kenyér dolgában, hogy legyen meg a mindennapi kenyerem. De nem vagyok megsértve, ha nem lettem gazdag, sőt megkönnyebbülök talán. Nem biztos, hogy olyan jó dolog gazdagnak lenni. Szóval áldott az az ember, aki az Úrban hisz, vagy az Úrban bízik, akinek bizodalma van az Úrhoz. Istenben bízni, ez azt jelenti, hogy komolyan veszem őt, amit az előbb is mondtam. Hogy az én számomra nem egy vallási tétel, hogy ő van, és ennek a megközelítése az egyisten hívő vallások felől, adjából hasonló, vannak nem egyisten hívő vallások, és azokban a vallásokban is vannak fölismert értékek, amelyek ehhez a végtelenhez közelítenek. De mindegyikben az a közös gond, hogyha valaki nem veszi komolyan azt, amit mond, vagy azt, amit képvisel, azt, amit olvas. De aki bízik az Úrban, aki számára nem az emberi értékek, az emberi ravasság, a mulandó taktikai lépések fontosak, hanem Istennek végtelen igazságát, legteljesebb igazságát keresi, és mi, akik Krisztus követőknek neveztetünk, mi azt mondjuk, azt hisszük, hogy a zsidó Jézus Krisztusban, a Krisztus ugye Messiást is jelent, Isten adott nekünk egy képet arról, hogy ha ő ember lenne, mi hozzánk hasonlóan, akkor ezt hogyan élné meg? Két dolgot mutat meg nekünk Isten, hogy ha el akarjuk, vagy Jézus, hogyha el akarjuk képzelni Istent, hogy milyen lenne, ha ember lenne, akkor nem feltétlenül a külső vonásaiban, hanem a dolgokhoz való viszonyában, akkor van nekünk egy emberi kép. Ahogy szeretjük a fényképet, ami szeretteinkről, unokáinkról, és tudjuk, hogy ez nem ő, és akkor is megcsókolgatjuk, vagy őrizzük a tárcánkban. Egy kép őróla, meg a lelkünkben, amitől meghatódunk, vagy örülünk, ha rá gondolunk. A kép őrá utal, és nem a képben hiszünk, hanem hiszünk a mögötte lévő valóságban. Szóval Jézus megmutatta, hogy milyen lenne Isten, vagy milyen lenne Isten, ha ember lenne, és a másik dolog, amit megmutatott nekünk, hogy milyennek kell nekünk embereknek lenni, milyenek lehetnénk, hogyha olyanok volnánk, mint az áldott ember. Az áldott ember, aki az Úrban bízik, és az Úrba vetette bizodalmát, és a keresztfán is. Még a közben, az imádság közben is, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? A közben, az imádság közben is az Úrba veti a bizodalmát, mert kihez mehetne? Ki más lenne vele ennek a mélységes próbának az idején? Szóval áldott az a férfi, aki, és áldott az az ember, aki az Úrba vetette a bizodalmát. Na most minden kis fordulatra figyelünk a szövegben, igeidőkre is, és egyebekre, és amikor azt mondja az ige, hogy olyan lesz, akkor nem véletlenül fogalmazódik így a szövegünk, mert nem eleve, nem a bóvó olyan, hanem olyan lesz, olyan akar lenni. Ebben benne van az ő munkája. De azt a munkát, amit az ember a testének az ápolására fordít sminkelésre, vagy borotválkozásra, és nem lustaságból vagyok én így, ennek külön története van, vagy azoké, akiknek szőrös az arcuk, de nem azért, hogy időt takarítsak meg, csak most azt akarom mondani, hogy aki időt szán önmaga ápolására, de úgy érzi, hogy fölösleges dolog munkálkodni azon, hogy olyan legyen, hogy olyanná váljon, mint akit áldottnak nevez a Biblia, az nagyon rosszul közelít a kérdéshez. Aki úgy akar nyelvet tudni, hogy közben nem magolja a szavakat, vagy bármiféle technikával, nem fordít időt arra, hogy azt elsajátítsa, annak nem lesz nyelvtudása. Miért gondoljuk azt, hogyha a szeretetért, az Istenben való bizalomért komoly munkát kell végeznünk, akkor az nem igazi. Hát dehogy nem. Az apostol azt mondja, hogy megsanyargatom magam és szolgává teszem azért, hogy a dolgot elérem. Hát melyik sportoló az, aki nem sanyargatja meg önmagát azért, hogy elérje a győzelmet. És az, amit ott ünneplünk, ami miatt példaképekké lesznek ezek az emberek, az lelkiképpen annyira fölösleges dolog lenne. Hát olyan lesz az áldott ember, ha dolgozik rajta, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja a gyökereit. Mert tudja, hogy onnan jön az értető erő a számára. Igen, ha elültetünk egy fát a kertben, akkor kezdetben jó alaposan belocsoljuk, aztán megered a növény, és elkezdenek a gyökerek a kis erecskék felé tájékozódni. És hogyha egy jó helyre ültettük a növényt, sokáig fog élni, mert megtalálja az értető forrást. Ilyen az áldott ember, aki a forrás felé bocsátja a gyökereit. És megint több dolgot, négy dolgot mond itt róla az ige. Az egyik, hogy nem fél. Nem azt jelenti, hogy nem ismeri a félelmet, de nem fogja engedni, hogy a félelem határozza meg a döntéseit. Van, aki fél, és ezért nem áll ki az igazság mellett. Van, aki fél, és ezért nem áll ki a barátja mellett. Van, aki fél, és ezért beáll azok mögé, akik hazudnak és bántanak másokat. De szép József Attilának a spanyol nemes vagy fölműves sírverse című költeménye: féltem, azért harcoltam a jogs a szabadság ellen irunt falain, és így is elért a halál. Mire megyünk a félelemmel? A nem fél, ez azt jelenti, hogy remegő térdekkel is, de a megfelelő irányba megyek. Nem fél attól se, ha hőség következik, ha a körülmények nem lesznek ideálisak, a levele zöld marad, száraz esztendőben sem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik, mert kapcsolata van az élővizeknek a forrásával. Ilyen az áldott ember. Dolgozik azon, hogy gyümölcsei legyenek, dolgozik azon, hogy megfelelő helyen legyen, leküzdi a félelmét, és az Úrban van az ő bizodalma. És akkor itt, ezután a két kép után a szerző egy kis himnuszt illesztett ide, egy kis himnuszt, amiben még kellemetlen dolgokat hallunk a szívünkről, de bölcs gondolatokat, amik éppen az átkozott férfi kapcsán előkerült problémához kötődnek, az úttól eltávozott az ő szíve, mondtuk ott akkor, és itt kifejti most a prófétán keresztül az Úr, hogy családabb a szív, mint gondolnánk. Isten úgy alkotta meg az ember szívét, ezt a belső döntéshozó fórumot, hogy legyen zabolátlan, kiismerhetetlen, mi magunk sem ismerjük önmagunkat, de szeretem Villonnak ezt a versét, amiben arról beszél, hogy mindent tudok, mindent ismerek, csak azt nem tudom, hogy én ki vagyok. Hát honnan tudnám, hogy mi lakozik az én szívemben? Elfogult vagyok önmagammal, szemben önző és lusta vagyok. Nem baj, Isten így teremtett, és azt akarja, hogy áldott ember legyek, aki energiát fordít arra, hogy olyanná legyek, mint a víz mellé ültetett fa. A szíveket Isten vizsgálja elfogulatlanul. Én az Úr vagyok az, aki a szíveket és a vesét fürkészen vizsgálom, és igazságosan fogok majd a végén dönteni. Nem elfogultan, nem a kutyám kölykeként gondolva kegyelmesen bár, de igazságosan, mert a jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa romlott gyümölcsöt. Ott nem lehet mellé beszélni. Nem lehet mellé beszélni. Isten a gyümölcseinkről akar bennünket megítélni, és a lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség, ahogy az apostol ezt csokorba szedte. Vannak egy gyümölcsei a mi életünknek? Vagy fára, gyümölcsfára emlékeztető száraz vászként meredezünk valahol a pusztaság közepén. És még egy utolsó kép, és ezzel zárjuk be a dolgot, de a gazdagságnak a kísértésével foglalkozik még utoljára, és azt mondja, hogy olyan probléma ez, mint a fogolymadárnak a problémája. Kicsit vitatott a dolog, de vannak megfigyelések arról, hogy a fogolymadár összegyűjt mindenféle tojást, valamiért kedvét leli abban, hogy tojásokat költsön ki, és az szokott történni, hogy amikor kikölti a tojásokat, kibújnak belőle a csibék, akkor rájönnek, hogy ez nem az ő anyjuk, és ott hagyják, fakétnél hagyják. És azt mondja itt az ige, hogy aki gazdagságot akar, az ilyen, mint a fogolymadár, az hiába gyűjti, harácsolja, habzsolja az értékeket, ingatlanokat, földeket, pénzeket, az el fogják hagyni ezek az értékek. Nem az övé. Lopott dolog az. Tehát itt most ma azon elmélkedtünk, hogy áldott vagy átkozott emberek akarunk-e lenni, olyanok, akik hajlandók dolgozni azért, hogy Isten áldása megvalósuljon az életükben, vagy emberekre nézünk, futunk utánuk, másoljuk őket, irigyeljük őket, olyan magasak, olyan hajszínűek, olyan külleműek, olyan befolyásosak akarunk lenni, mint ők, vagy elengedjük békességgel ezt, és azt mondjuk, az én példaképem az Úr, én őrán figyelek, én komolyan veszem őt, én áldott ember akarok lenni, amit én szívemből kívánok mindenkinek. Amen.